This is the love I'll give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány megerősíti az ország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét az ukrán olajblokád miatt, jelentette be Orbán Viktor a védelmi tanács ülését követően. A miniszterelnök szerint politikai nyomásgyakorlásról van szó, amely veszélyezteti Magyarország energiarendszerének működését. Az Európai Uniós Külügyi Tanács hétfő ülésén hangzott el először világosan elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy luxemburgi kollégája felvetette, menjenek magyar és szlovák szakértők megvizsgálni a barátságvezetéket, amire ukrán részről hosszú csend következett, majd az a válasz, hogy erről majd még egyeztetni kell. A magyar tárcavezető szerint ezzel bebizonyosodott, hogy technikai akadálya nem lenne az olajszállításnak. Ráadásul erre az Európai Unió külügyi főképviselője Kaja Kallas azt mondta, a magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába, hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. Ukrajna háború 4 év alatt több támogatást kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter az országgyűlés általános vitáján. Szijjártó Péter a számokat ismertetve elmondta, 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az EU Ukrajnának, ez 73 ezer milliárd forint, háromszoros annak az összegnek, amit hazánk 22 év alatt kapott. Aláhúzta, hogy Brüsszel gyakorlatilag minden létező pénzt egy megnyerhetetlen, reménytelen háború folytatására akar fordítani, mint egy feneketlen kútba dobálva az európai emberek pénzét. Az Egyesült Államok ma jobb, gazdagabb és nagyobb hatalmú, mint egy évvel ezelőtt, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a washingtoni kongresszusban elmondott évértékelő beszédében. Az MT szemléje szerint a törvényhozás kétházának együttes ülésén az ország állapotát felvázoló kétórás beszédében Trump azt mondta, az USA történelmi átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban, és az aranykorát éli, még úgy is, hogy véleménye szerint a demokraták tönkreteszik az országot. A külpolitikai témák között Donald Trump megismételte, hogy második mandátum alatt az Egyesült Államok 8 háború befejezésében játszott kiemelt szerepet, köztük a gázai, a karabahi, a koszovói, az indiai-pakisztáni konfliktusében. Hangoztatta, hogy tovább dolgoznak az ukrajnai háború lezárásán is, megismételte azon kijelentését, hogy ez a háború el sem kezdődött volna, ha ő az elnök 4 évvel ezelőtt. Másfél év után tegnap kamatot vágott a Magyar Nemzeti Bank. Varga Mihály bankelnök ugyanakkor hangsúlyozta, ez nem jelenti egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot, és a kamatfolyosó két célét is ennyivel vitte lejjebb. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Néhány héten belül bemutatják az első önvezető autókat, amelyek Budapest utcáin fognak közlekedni, mondta Palkovics László az Indexnek. Egy évvel ezelőtt nevezte ki őt Orbán Viktor miniszterelnök a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztossá, ezen apropóból adott interjút a portálnak. Szóba került, hogy tárgyalások folynak nagy adatközpont létrehozásáról, humanoid robotok magyarországi gyártásáról és egy diagnosztikai onkológiai központ felállításáról. A kormány 15%-os GDP növekedési potenciált lát a mesterséges intelligenciában 2030-ig, és elhangzott, egy évvel ezelőtt még a magyarok 54%-a félt az AI-tól, mára ez az arány megfordult. Tavaszi karbantartás miatt március 7-én és 8-án, valamint 28-án és 29-én szünetel majd a vasúti forgalom a déli pályaudvaron, közölte a MÁV ZRT. A vágányok berendezések karbantartását a két hétvégén mintegy 100 szakember, pályakarbantartó kisgépek, vasúti szerelvények, speciális gépláncok segítségével végzik el. Beomlott a járási hivatal ügyfélközpontjának bejárati része délelőtt a szlovákiai Révkomáromban. Az elsődleges információk szerint a tragédiának egy halálos áldozata és egy sérültje van, a helyszínen nagy erőkkel zajlott a mentés, helikoptert is riasztottak. Az Egyesült Királyság mától nem engedi be azokat a nem vízumkötelezett külföldieket, köztük az uniós így magyar állampolgárokat, akik nem rendelkeznek elektronikus beutazási engedéllyel. A brit hatóságok eddig türelmi időt biztosítottak az új szabály betartásához, mostantól azonban már a légitársaságok sem engedik felszállni az ilyen engedély nélküli utasokat. A 16 fontba kerülő két éves érvényességű ETA-t eddig mintegy 20 millióan váltották ki. Végül az időjárásról, jellemzően derült lesz az ég a folytatásban, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 5, napközben aztán plusz 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Szögecki Sára pszichológus művészetterapeutával beszélgetünk művéről, melynek címe Pro Oreha, a dió alatt. Bükszent László mondái mesés köntösben. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Egy különleges könyvről fogunk beszélgetni. Miről is van szó, mit hoztál most itt a hallgatóinknak?
A könyvnek az a címe, hogy Pod Oreha, vagyis hogy a dió alatt. Bocsáhatják ezt a idegen kifejezést itt a címben, de ez azért került bele, mert ez a könyv, ez egy kisfalunak, Bükszent Lászlónak a mondavilágát örökítette meg. És ebben a zsákfaluban nagyon sokáig keverve beszélték a nyelvet. Itt a lakosoknak a jó nagy része az tótoknak, szlovákoknak a leszármazottai voltak, meg azok is mind a mai napig, és még én is emlékszem gyerekkoromban, hogy mikor utaztunk a buszon, akkor a nénik így felváltva használták hol a szlovák szavakat, hol a magyart, hol pedig magyar szavakhoz tettek szlovák ragot, hol fordítva, és hogy maga ez a kifejezés, ez így mind a mai napig igazából így használjuk, tehát ez egy diófa volt igazából a hosszú-hosszú út mentén. Ez igazából a falunak, ahol ez a diófa állt, ez volt az egyetlen olyan területe, ami egy kicsit kiszélesedett, és ahol úgy az emberek tudtak egymással jobban beszélgetni, vagy ez egy találkozási pont volt. Például a férfiak is itt találkoztak, mikor munkába indultak, és ezért valahogy ez a diófa egy ilyen központi szereplője, meg helye lett igazából a falunak, és annyira izgalmas, hogy mind a mai napig az, holott már 4 éve kivágták ezt a fát, de hogy mind a mai napig ez ilyen határvonal, vagy akkor a szülők ezt mondják a gyerekeknek, vagy az unokáknak, hogy a diófáig mehetsz.
Milyen szerepet tör be a te életedben, Bükszent László, hiszen van egy alcím is itt a dió alatt, alatti alcím, hogy Bükszent László mondái mesés köntösben. Mindjárt beszélgetünk majd erről is, erről a kis mondatról is. Előbb mesélj a hallgatóinknak arról, hogy a te szívedhez miért áll közel ez a település. Ugye úgy említetted az előbb, hogy zsákfalu. Mai napig kevesen lakják?
200 darab ház van, hogy pontosan hány főben áll, azt meg nem tudom mondani igazából, de nem számol olyan elképesztően nagyon sok lelket, tehát ez tipikusan az a hely, ahol mindenki ismer mindenkit. Közigazgatásilag amúgy már Miskolchoz tartozik egy jó ideje, de az életvitel, meg a szemléletmód, meg a közösségi rész, ez teljesen úgy funkcionál, mint hogyha amúgy egy falu lenne, ugyanúgy megvan a kis vegyes kereskedés, ahol lehet élelmiszert kapni, megvan a falunak a kis sörözője, tehát hogy így megvannak ezek a kis helyek. Én úgy kötődöm hozzá, hogy 1 éves voltam, amikor a szüleimmel ide költöztünk, tehát mi úgymond gyütventek vagyunk a faluban, hogy nekem nincsenek lászlósi felmenőim, hanem ilyen betelepülők vagyunk, de itt nőttem fel, tehát hogy én igazából a Bükk lábánál nőttem fel, és rengeteg emléket őrzök magamban, nem csak így családilag, hanem mondjuk például a szomszéd néniről is már ilyen nagyon korai, 4 éves koromból már vannak emlékeim, vagy ahogy mentem át hozzá, és akkor törtük a paticskát. Ez volt az első kifejezés, helyi kifejezés, amit én megtanultam. A paticska az igazából azok a kicsi ágvégek, gajak, amiket rőzsének hívunk igazából, és a paticskázás az ez volt, amikor így megfogtuk az ágat, és akkor így a lábunkkal így megtörtük minél kisebb darabokra.
Mit jelent az, hogy mondák mesés köntösben? Mondákat gyűjtöttetek? Hogyan indult, hogy te ezt szeretnéd könyvformájába is átadni az embereknek? Menjünk vissza akkor egy kicsit az időben, mert hogyha jól tudom, akkor messzire kell mennünk ahhoz, hogy honnan is indul ez, és gondolom, hogy a mondák és a mesék a mondókákban is azért ezek nem mostani eredetűek.
Így van, több mint 15 évvel ezelőtt a nagynéném, aki amúgy magyar irodalom szakos tanár és egy tőzsgyökeres barátnőm, elkezdték a falunak az öregeit végigjárni, és összegyűjteni a még felelhető kis mondafosznányokat és morzsákat. Nem volt könnyű dolguk, ugyanis nagyon sok addigra már így elkopott, tehát tényleg az ilyen utolsó pillanatban mentek, hogy így ezt így összegyűjtsék az öregektől, és nem volt könnyű rávenni őket arra, hogy meséljenek és beszéljenek ezekről, ugyanis nagyon sok hiedelem alakban igazából hittek. A néphit az nagyon erőteljesen megőrizte az ilyen különböző boszorkányokat, lidérceket, amikor ezek a mondák így csoportosultak, de ezzel párhuzamban pedig nagyon erősen vallásos közösség, amúgy mind a mai napig a Bükszent Lászlósi lakosok, egy római katolikus templom van a településen, és valahol ott volt ez a kettősség, hogy hát aki templomba jár és Istenbe hisz, akkor az nem hihet a lidércekben meg a boszorkányokban. És a mondagyűjtés alatt sok ilyen párbeszéd volt, hogy akkor már nagy nehezen rávettek egy kis öreget, hogy akkor meséljen, és akkor bejött a felesége, hogy ó, már megint azt a bolondságot meséled, ne hagyja csak abban, mert hogy ennek se füle, se farka nincsen, és akkor itt így abba akadt a történet. Összegyűjtettek egy csokorra való kis mondafoszlányt, ezek nem teljes történetek, inkább ilyen történetek voltak, és ezek a történetek bekerültek a Miskolci Herman Otto Múzeumnak a levéltárába. A nagynéném is készített belőlük pár szakirodalmi összegzést, és egy-két pályázatra beküldte, de hogy így a nyilvánosság számára így nem feltétlen voltak elérhetőek, vagy nem olyan formába, ami így megfoghat így igazából bárkit is. És azért ez az alcím, hogy mondák mesés köntösben, mert hogy úgy történt ennek a könyvnek az írása, vagy a meséknek az írása, hogy én fogtam egy kis mondamagot, és köré szőttem igazából egy mesét, egy történetet. Elképzeltem, hogy vajon milyen is lehetett ez mondjuk még nagyon-nagyon régen, hogyha egy ilyen teljes formában valaki elmesélte volna, akkor az hogyan hangozhatott volna. És hát nyilván így a meseírás közben azért kerültek bele az én gyerekkori élményeim is, vagy szubjektív megéléseim, de alapvetően majdnem mindegyik mesében azért van ott egy, vagy egy monda, vagy mondjuk egy tipikus hely, amihez így mindenki tud kapcsolódni. Például mondjuk a Tobik című mesének az alapját, azt az a hely adta, ahol annak idején a falusiak játszottak, meg fociztak, tehát ott állt régen a falusiaknak a focipálya, és akkor abból született egy történet.
Kedves hallgatóink, Folytatjuk olvasmány ajánlónkat, melynek mai vendége Szögecki Sára, pszichológus, művészetterapeuta, akinek nem régiben jelent meg első írása Bükszent László mondái mesés köntösben alcímmel.
Nagyon részletgazdag maga már a borító is, és igazándiból, ha kinyitjuk a könyvet, akkor benne is találhatóak képecskék, rajzok. Ezeket kikészítette, és hogyan jött az ötlet, hogy egy ennyire részletgazdag, mesés elemekkel tűzdelt borító legyen már itt az elején, amit az emberek megláthatnak. Ugye itt láthatjuk ugye a címet is, illetve az alcímet is a dió alatt, Bükszent László mondái mesés köntösben, és fantasztikus mesés elemekkel van itt tűzdelve. Mesélj egy kicsit erről is a hallgatóknak.
Az illusztrációkat is én készítettem. Bár nincsen grafikusi, meg semmilyen rajzos végzettségem, de egészen gyerekkorom óta rajzolok, meg gimnáziumba is mindig különböző rajzversenyekre jártam, és annyira érdekes, de hogy már akkor is a rajzversenyeken nem csendélet kategóriában indultam, hanem mindig a szabad alkotói kategóriában, és ez így megmaradt az életem során is, hogy ha alkotok, akkor ez mindig éppen aktuálisan, ami nem tudom, a szívemből, lelkemből éppen megszületik is. A borító tervezése nem volt amúgy tudatos, nagyon izgalmas, hogy csak ez is így megjelent előttem, mint ahogy a könyv is, az egy ilyen tudatosan végig gondolt folyamat volt, hogy akkor ez hogyan is fog megvalósulni, csak egy évvel ezelőtt jött egy gondolat, hogy ez mennyire jó lenne, hogyha megszületne. És megszülettek a mesék, és aztán a rajzok is így lettek, hogy azok is megszülettek, és a borító is valahogy így alakult, hogy a diófa volt egyértelmű, hogy az megjelenik a képen, mivel hogy ő a címadó, és szerettem volna, hogyha valahogy minden meséből egy-egy kis karakter, vagy pici szimbólum, így még szintén ott így a diófa körül az ágain, vagy alatta így megjelenik, és így született meg maga a borítókép is, és fekete-fehérek lettek végül ezek az illusztrációk. Ez egyfelől azért, mert én ebben a műfajban szeretek a legjobban alkotni, másfelől pedig azért, mert jött egy ilyen gondolatom, hogy ez olyan szempontból akár adhat a képzelettőnek egy szabadságot, hogy megláttunk egy fekete-fehér rajzot, de mondjuk a színeket már mondjuk mi oda tudjuk még mellé képzelni, és ezzel úgy szerettem volna egy kicsit az olvasókat így biztatni, hogy megadok ezzel mondjuk egyfajta értelmezést, de hogy én nyugodtan színezzék ki még az ő saját érzéseikkel, meg gondolataikkal a képet és a meséket.
Mostanában különben is véleményem szerint is annyi kész árut kapunk, nem csak az ételekben, vagy az italokban, vagy az internetről, vagy a reklámokból, de hogy el van véve egy kicsit a mai fiatalságtól az, hogy gyere, gondold bele, gyere, álmod meg, színezd ki, te alkosd meg, hogy a legtöbb játék és a legtöbb mese vagy a film annyi impulzust nyom ránk, vagy nyomja rá a gyerekekre is, hogy hát nincs meg ez a kis üres tér, amiben ők álmodhatnak bele, szerintem. De persze ez nem általánosítás, mert nagyon sok helyen viszont meg tudja találni az ember ezeket a kapaszkodókat, amik örömöket tudnak csempészni az ember életébe. És ahogy itt nézem a borítót, még a nevednél is, ez olyan nagyon sár is, ezt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy az egyetemről már ismerjük egymást, és ahogy megláttam ezeket a kis S-betűket, ahogy konkorítva van, úgy beugrott, hogy már akkor az egyetemen is tudtam, vagy tudtuk, hogy mennyire kreatív vagy, és hogy már itt a nevednél is ott van, ami szerintem az egész könyvön átjön, hogy olyan sár is, így fogalmazhatok, hogy ott van benne belecsöpegtetve ez a kis kreativitás. Mit szerettél volna még célként kitűzni, hogy elkészüljön ez a könyv? Egy picit úgy a saját, hát nem is szülőfaludnak, de ahol felnőttél, adni egy ajándékot? Hiszen te már ugye nem ott laksz, ezt még nem meséltek a hallgatóknak.
A szüleim még ott laknak, most már van egy több mint 3 éves fiam, és nagyon szerettünk oda hazajárni hozzájuk. Hetente legalább egyszer megkérdezi, hogy akkor ezen a héten is fogunk-e majd menni a mamáékhoz, és mindig, amikor megérkezek ebbe a faluba, akkor tényleg úgy lélekben is van bennem egy ilyen megérkezés, meg egy ilyen megpihentség érzés is érkezik mindig ehhez. Nagyon tetszik, amit mondtál, ez az ajándék kifejezés, mert valahol az is szeretett volna lenni, egy kicsit így megköszönni talán azt a sok mindent, amit én gyerekkoromban kaptam, de egy másik motiváció volt, ami nekem szintén nagyon fontos volt, az az, hogy megőrizni azt a sok képet, történetet, mesét, amiket amúgy ma már így nem feltétlen használunk, vagy nincs benne a köztudatban. Talán egy mondás van, ami még mindig így nagyon így él a faluban, az ez a elbukik, mint susáka a kártyán, meg a helynevek, tehát azokat még mindig szlovákul használják, tehát megyünk a fiúkkal a Bordejba, vagy éppen most a Dubinán sétálok, vagy a Bucsinán, ezek ilyen hegyoldalaknak a neveik, vagy ugye ez a Tovik is ilyen, hogy ezek még így azért élnek, de hogy alapvetően így maguk így a kifejezések, vagy bizonyos szavak, azok most már egyre inkább nincsenek használatban. Az elmúlt években elkezdtek így az élők sorából elköszönni azok az öregek, meg nénik, meg bácsik, akikhez már nekem is nagyon sok emlékem kötődött, és akiket én is nagyon-nagyon megsírattam, és elkezdtem ezen gondolkodni, hogy vajon hogy tudna egy kicsit az ő kis lelkük, vagy életszemléletük tovább élni, hogyan tudnám őket egy kicsit megőrizni így az utókor számára, mert én ezt fontosnak tartom, hogy meséljek mondjuk erről a kisfiamnak, de hogy olyan jó lenne, hogyha minél több embernek ez így meg tudna maradni. És ez is volt igazából ezzel a könyvvel a célom, hogy megőriződjenek ezek a közös mondák, és nem csak mondák, hanem akár szokások, hagyományok a karácsonyi történetben, mesében, a például bele van építve, hogy mit tettek éjfélkor a falu béliek. Ezek ilyen kis apró morzsák, de hogy tényleg volt időszak, amikor mindenki gombaleves tevet sült hallal, és ez volt a menü, és hogy így nem volt más opció. És hogy te is említetted az előbb, hogy ilyen nagyon túlságosan is ingergazdag környezetben élünk, de hogy amit én tapasztalok, az az, hogy rengeteg választási lehetőségünk van. Akár, hogyha tényleg egy élelmiszerboltban megyünk, vagy az, hogy milyen országba szeretnénk utazni, ami egyfelől nagyon megtágítja a világot, és ez nagyon, nagyon jó dolog, hogy ilyen sok lehetőségünk van, de pont ez azért tud egy ilyen nagyon nagy fajta szétesettséget is eredményezni az életünkben, és nincsenek ilyen nagyon markáns közös pontok, amiknél így össze tudnánk találkozni, és a könyvemutatón is ezt éltem meg, hogy mindenki, aki eljött, én azt gondolom azért jött el, mert megérezte azt, hogy most ebben itt született egy közös pont, amihez jó tartozni, amihez valahogyan mindenki tud kapcsolódni, és ami tud egy olyan érzést hozni, ami az össze és az összetartás felé irányítja a lelket és a figyelmet.
Milyen volt a könyvbemutató? Hol volt a könyvbemutató? Tervezel esetleg még ezzel egy kicsit bemutatkozni másfelé is, hiszen magán itt a hátsó oldal ajánlásában is van, hogy ez példaként állhat más falvak előtt is, hogy mindenkinek érdemes lenne, hogy ha lehetne egy ilyen gyűjtemény.
A könyvbemutató az október elején volt, és Szent Lászlón került megrendezésre a Kultúrházba. Sokféle elképzelésem volt, hogy hányan lesznek, bíztam abban, meg így a családom is nagyon sokat segített, tehát így akár többes számban is beszélhetek, hogy bíztunk abban, hogy lesz erre így érdeklődés, de arra végképp nem számítottunk, hogy nem fogunk beférni, és hogy több mint 100-an jelennek meg az eseményen, és több embernek így az ablakon bekukucskálva kellett végig hallgatnia így a kis műsort. Én úgy is nyitottam meg az egész rendezvényt, hogy oda vagyok, hogy nehéz volt szavakban tenni azt, amit ott így abban a pillanatban éreztem, és hát maga a kis idézőjeles műsor is úgy tevődött össze, hogy mindenkit próbáltam így egy kicsit a faluban bevonni. Énekelt a templomi gitáros kórus, volt egy kis diavetítés régi képekből, énekelt a helyi hagyományőrző dalkör, fehér rózsa dalkör, az óvisok is mondókáztak, énekeltek is egy kicsit, a nénik sütöttek mindenféle helyi finomságot, és a könyvet is meg lehetett vásárolni, de hogy maga az egész rendezvény is ilyen számomra nagyon léleksimogató volt, mert ugyanaz lett, mint a könyv igazából, hogy én írtam meg, és én állítottam össze egy csokorba, de hogy mindenki beletette a saját maga részét, és egy ilyen nagyon szép közösségi kulturális élmény lett ebből. Van tervben, hogy valami budapesti vagy Budapesthez közeli esemény még így a közeljövőben legyen, ennek a megvalósítása még, meg a szervezése még így folyamatban van, de még gondolkozok további lehetőségeken, hogy még már felé lehetne erről egy kicsit így mesélni.
Azon kívül, amit már említettél, hogy édesanyja vagy, hogy mi a hivatásod, illetve hogyan kapcsolódik ehhez a mesék világa, a mondák, a mondókák, összekapcsolódik-e ez ezzel, vagy ez egy teljesen más vonulata az életednek?
Alapvetően pszichológus és művészetterapeuta vagyok, és nagyon sokat foglalkozom mesékkel olyan szempontból, hogy az egyéni klienseimmel dolgozok sokszor mesékkel is. Ilyen szempontból a mesék így a mindennapjaimnak a részét képezik, és én így felnőtt fejjel is amúgy nagyon sok mesét olvasok, nem csak azért, mert jönnek hozzám a kliensek, és akkor jó ez, hogyha az ember ismeri a különböző történeteket, hanem egy csomószor mondjuk, hogyha én is például egy helyzetben valamiért így nagyon elakadok, akkor sokszor fordulok a mesékhez, mert a meseterápiának igazából ez a fajta szemléletmódja, hogy segítenek ezek nekünk úgymond az útmutatásban, mindegyik mesében, hogyha megnézzük, akkor általában ugye egy főhősnek az útját kísérhetjük végig, és különböző alternatívákat láthatunk, hogy hogyan oldja meg, és aztán van, amikor elbukik, van, amikor nem sikerül, vannak különböző segítői, és majdnem mindegyik mese közös abban, hogy valahogyan eljut a céljáig a hős. Van olyan, ami bennem, de az meg, annak meg ugye pont ez az üzenet, hogy vajon miért nem juthatott el a céljáig, és miért nem találhatta meg. A meséknek az írása során nem mondom, hogy teljes 100%-os tudatossággal voltam jelen, de hogy nekem ez a meseterapeutai szemléletmód azért sokat adott és segített abban. Például mondjuk a Katrusina című mesében, ami egy elrabolt lányról, meg egy-egy boszorkányról szól, és ott például, hogyha azt elolvasuk, azért ott egy viszonylag klasszikusabb népmesei szál tűnik fel, vagy tűnik ki abban a történetben, és ott például volt több elem, amit ilyen viszonylag tudatosabban építettem bele így a történetszövésbe.
Hallgatóink, mai adásunkban olvasnivalót ajánlottunk Önöknek. Szögetszki Sára pszichológus művészetterapeutával beszélgettünk művéről, melynek címe Pro Oreha, a dió alatt, Bükszent László mondái mesés köntösben. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Tartsanak velünk akkor is. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, egyházzenei műsorunkban dr. Varga László orgona művész egyházzenész előadását hallhatják Nagyböjt első vasárnapjáról.
Nagyböjt első vasárnapjának épp oly jelentősége, rangja és súlya van a liturgikus esztendőben, mint advent első vasárnapjának. Mindkettő egy-egy előkészítő időt nyit meg. Adventben a megtestesülés ünnepére készültünk, most a megváltás ünnepére. Nagyböjt azonban 40 napjával hosszabb, szigorúbb és fegyelmezettebb időszak, mint a karácsony előtti. Az esztergomi breviárium alapján készített énekes rozsma kötet általános vesperás himnusznak az En tempus acceptabile kezdetű tételt ajánlja. Ezt az éneket magyarul az Éneklő Egyház énekeskönyv 62. szám alatt találják meg hallgatóim. Itt az alkalmas szent idő, az üdvösségnek napjai. Első verszakában Pál apostolt idézi a korintusiakhoz írott második levél 6. részének második verséből. A következőkben ószövetségi erőképekről hallunk a 40 napos bőtöléssel kapcsolatban, Mózes és Illés próféta személyében. Végül pedig magát Jézus Krisztust említi a himnusz szövege. Böjtölésünk egyik lényeges vonása, értelmünk és lényünk megalázása Isten előtt. Gyümölcsei pedig elszáll a belső lustaság, elfut a lelki zsibbadás, ahogy halljuk a himnuszban. A gödöllői premontrei szkóla énekel, itt az alkalma szent idő. Népzsolozsmák című kötet általános magnifikát antifonának felkínált tétele szintén Pál apostol igéjére épül, de a hosszabb szentírási szakasz negyedik versét veszi alapul. A himnusz első versének és a magnifikát antifona szövegének alapjául szolgáló mondatok a nagybőjt első vasárnapi mise szent leszkéjéből vannak. Következik a magnifikát az említett antifonával. Advent első vasárnapjához hasonlóan, Böjt első vasárnapján is van egy vezető zsoltár a misében. Előbbin a 25/24. zsoltár alkotta a misé énekek gerincét, áttelevávi, hozzád emelem. Most a vezérzsoltár a 91/90. Az introitusban, graduáléban, traktusban, offertóriumban és a kommunióban e zsoltárt halljuk a versek különböző válogatásával és összeállításával. Ezért érdemes végighallgatni a teljes szöveget. Aki a magasságbelinek oltalmában lakozik, és a mindenható árnyékában marad, mondja az Úrnak, menedékem vagy és várom, Istenem, kiben bízom én. Mert ő szabadít meg a vadászok tőrétől és a rossz akaró beszédtől. Vállaival beárnyékoz téged, és biztos helyed lesz az ő szárnyai alatt. Pajzs és páncél az Úrnak hősége. Ne félj hát attól, ami éjszaka retten, sem a nappal repülő nyíltól. Sem a sötétben járó romlástól, sem a délidőben pusztító gonosztól. Ezren hújanak el bár oldalad mellől, és tízezren jobb kezed felől, te hozzád azonban nem közelget. Bizony meg fogod látni saját szemeddel, meglátod a bűnösök fizetségét, mivel hogy az Úr a te menedékhelyed, és a magasságbelit választottad oltalmadul. Azért veszedelem nem érhet téged, és csapás nem közelíthet a te hajlékodhoz. Mert angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadon. Kezükben hordoznak téged, hogy kőben ne üssed lábadat. Kígyókon és korpión járhatsz, eltiprod az oroszlánt és a sárkányt. Megmentem őt, mert ragaszkodik hozzám, fölemelem őt, mert ismeri az én nevemet. Hozzám kiált és én meghallgatom őt. A szorongatásban vele vagyok, megmentem és megdicsőítem őt. Betöltöm őt hosszú napokkal, és üdvösségemet megmutatom néki. A mise alaphangulatát és gondolatát a bevonulási ének introitus adja meg. Hallgassuk meg most latinul. Szövege így hangzik. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem és megdicsőítem őt. Aki a magasságbelinek oltalmában lakozik, és a mindenható árnyékában marad, mondja az Úrnak, menedékem vagy és várom, Istenem, kiben bízom én. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem és megdicsőítem őt.
Invocabit me, et ego exaudia meum, eripia meum, et glorifica. Longitudine dierum ad in plebo eum. Qui habitat in adiutorio altissimi in protectione Dei celicum morabitur. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Invocabit me, et ego exaudia meum, eripia meum, et glorifica. Longitudine dierum ad in plebo eum.
70. vasárnapjának elővesperásában elbúcsúztunk az Alleluiától, hogy majd húsvét éjjelén ünnepélyes újongással énekelhessük újra. Nagyböjtben az Alleluia helyén traktust, böjt éneket éneklünk. A traktus a legnehezebb gregorián műfajok közé tartozik. Előadása magas szintű énektudást és előadói képességeket igényel. Nagyon sok hajlítást, melizmát kell énekelni, terjedelme és bonyolultsága miatt ügyelni kell a tagolásokra és a megformálásra. Hajdanán minden valószínűség szerint a legképzettebb szóló énekesekre bízták a traktusok éneklését. Befejezésül böjt első vasárnapi traktusának első felét hallgatjuk meg az Ensemble Organum együttes előadásában, vezetőjük Marcel Pérez. Az előadás érdekessége, hogy a görög ortodox éneklési hagyomány elmeit veszi alapul, ilyenek a félhangnál kisebb hangközök intonációja, vagy a mély tartott hangok, úgynevezett iszon éneklése. Kívánom hallgatóinak, hogy böjt első hetében a Zsoltár szavai kísérjenek minket. Hozzám kiállt, és én meghallgatom őt.
Thank you.
teljes előadását hallották Nagy Böjt első vasárnapjáról.